következő. Hát akkor én is szeretettel üdvözlöm Önöket. Az első ábrázoló geometria alapjai tantárgy modul alkalmából. Nézzük, hogy mivel is foglalkozunk a mai nap. Ugye a tantárgy modul neve ábrázoló geometria alapjai. Erről csak annyit szeretnék mondani, hogy az ábrázoló geometria egy óriási tudományág. Mi nem merjük kiírni ezt a címszót, hogy ábrázoló geometria. Itt csupán az alapjait fektetjük le. Olyan alapokról beszélek, amelyek az építőmérnöki tevékenységhez feltétlenül szükségesek. A tantárgy másik két modulja, a műszaki rajz, illetve a szabad kézi rajz. Milyen összefüggésben vannak ezek egymással? Itt a fő cél a műszaki rajz. A műszaki rajznak a megismerése, elsajátítása. Ehhez viszont az ábrázoló geometria adja meg az elvi alapokat. Tehát ezért kezdjük ezzel. Ahogy az előbb említettem, a célok között alapokat adunk a műszaki rajzhoz. A műszaki rajzról el kell mondjam, hogy egy rendkívül fontos kommunikációs eszköze a műszaki szakembereknek, így az építőmérnököknek, építészeknek, de más hasonló műszaki pályáknak is. Már az ókortól kezdve használtak műszaki rajzot, de ahogy az épületek egyre bonyolultabbá váltak, és azok megvalósítása egyre differenciáltabb lett, a jelentősége még csak fokozódik. Manapság már nem képzelhető el, hogy műszaki rajz, tehát tervdokumentáció nélkül vágjunk bele egy építkezésbe. Nem kevésbé fontos a másik cél, amit megjelöltem, a térlátás kifejlesztése. A mi szakmánkhoz teljesen nyilvánvaló, hogy igen fejlett térlátással kell rendelkezzünk. Ahhoz, hogy valamit el tudjunk képzelni, térlátás kell. Ha nekünk mutatnak valamit, egy tervdokumentációt, fölvázolnak valamit, ezt az elmondottak, illetve a fölvázoltak alapján a fejünkbe össze kell építeni. Az, hogy ezt mi milyen minőségben valósítjuk meg, ez nagy mértékben meghatározza a mi szakember voltunkat, a mi szakember minőségünket. Természetesen ebben a korban, amilyenben Önök is vannak, hát már egy meghatározott térszemlélettel rendelkezik az ember. Ez a térszemlélet azonban fejleszthető, és fejlesztenünk is kell. Ez a tantárgymodul egyik célja, hogy egy nagy lökést adjon ehhez a fejlődéshez, fejlesztéshez, amit aztán a szakmánk során, hát egész pályafutásunk végéig fejleszteni fogunk. Ahogy tanárnő is elmondta, a tantárgymodul 6 előadásból áll, 6 gyakorlatból, 4 házi feladatot csinálunk. Közbe kellett volna szólnom, hogy lesz egy ellenőrző dolgozat is, és a végén nem írásbeli vizsga lesz, hanem zárt helyén mérjük le az Önök teljesítményét. Na, ugorjunk! Mindjárt belevágunk a dolgok közepébe. Ahhoz, hogy mi műszaki rajzot műveljünk, az előbb említettem, hogy meg kell ismerkednünk az ábrázoló geometria alapjaival. Az ábrázoló geometria feladata, hogy a térbeli objektumokat a sík papíron képernyőn tudjuk ábrázolni. Hogyha a műszaki rajzot a szakemberek nyelvének nevezzük, akkor az ábrázoló geometria ennek a nyelvtana. Tehát nekünk A vetítés segítségével, a vetítés módszerével meg kell tudnunk oldani azt a problémát, hogy a térbeli alakzatot valahogy megjelenítsük a síkba. Az évezredek során sok vetítési mód alakult ki. Én néhány fontosat, a műszaki élet számára fontosat megjelöltem, de ezeket most csak felsorolásszerűen említem. Középpontos vetítés, ferdevetítés, mérőszámos ábrázolás. Ezekkel mind fogunk majd nem egyforma mélységben, de foglalkozni. És legutoljára írtam föl, de a legfontosabb számunkra az úgynevezett merőleges vetítés. Merőleges vetítés, vagy párhuzamos merőleges vetítés teljes nevén, idegen szóval ortogonális paralel projekció, de Monge módszernek is szokták nevezni, több elnevezés is szokásos. Ezek mind azt jelentik, hogy ezzel a merőleges vetítési eljárással készülnek ma a műszaki életben világszerte a tervdokumentációk. Ezen a nyelven kommunikálunk egymással. Na hát nézzük is meg akkor közelebbről, mi is ez a merőleges vetítés, ha már ennyire függ a sorsunk tőle. Igen. Hát fontos ez is, mert Gaspar Monge ábrázolja, aki hát nem feltalálója volt ennek a merőleges vetítési módszernek, de minden esetre rendszerbe szervezte, illetve hát továbbfejlesztette, tehát sokat köszönhetünk neki. Ha a merőleges vetítési rendszerrel szeretnénk objektumokat megjeleníteni, akkor szükségünk van egy képsíkrendszerre. A képsíkrendszer, ahogy a kép is ábrázolja, három képsíkból állhat. Az első képsík, amit K1-jel jelöltem, fölfoghatjuk egy viszintes, végtelen nagyságú síknak. Erre merőlegesen helyezkedik el, nevezhetjük függőlegesnek, a K2-vel nevezett második képsík. És tetszenek látni, ahol a K1 képsík és a K2 képsík összemetsződnek, keletkezik egy egyenes metszésvonal, amelyre azt írtam rá, hogy X1-2, tengely. Az 1-2 utal arra, hogy az első és a második képsíkok találkoznak egymással. A tengely szó pedig arra enged következtetni, hogy aztán valamikor ezek a képsíkok megmozdulnak, elfordulnak a tengely körül. Szükség esetén egy harmadik képsíkot is bevezethetünk, amely merőleges mindkét előbb nevezett képsíkra, tehát az elsőre és a másodikra is, és a második képsíkkal közös metszés vonalára ráírtam, hogy X2-3, ez is egy tengely. Ugye a 2-3 itt is a csatlakozó képsíkokra utal, a tengely pedig arra, hogy ezek is el fognak fordulni a tengely körül. No nézzük, hogy ez a félig nyitott doboz, ez a térnegyed, ez mire is jó, hogyan tudunk ennek segítségével képet alkotni. Ábrázoltam tehát ezen a képen a képsíkrendszerünket. Ott van a K1, a K2, sőt a K3 is. És példaképpen, hogy könnyen megértsük, elhelyeztem egy egyszerű testet ebbe a képsíkrendszerbe. Nem akárhogy helyeztem el, nem csak úgy bedobtam, lezserült, hanem ügyeltem arra, hogy az én síklapú testem jellemző síkjai és élei párhuzamosak, illetve merőlegesek legyenek a képsíkrendszer síkjaival. Ezt a fajta elrendezést, elhelyezést alaphelyzetnek szoktuk nevezni, amely rendkívül praktikus, tekintettel arra, hogy ebben a pozícióban lehet a legegyszerűbben ábrázolni a tárgyat, az alakzatot, a leggyorsabban megcsinálni, és nagy előnye, hogy a legkevesebb torzult sík és egyenes jelenik meg a képen, vagyis hogy megőrzi a jellegét, megőrzi a valódi nagyságát. Igaz ugyan, ezt már most előzetesben ki kell, hogy mondjam, sajnos nem eléggé szemléletes. Tehát, ha ránézünk ezekre a képekre, akkor ezek a képek nem eléggé szemléletesek. Nem olyanok, mint egy fénykép. Megnézem a fényképet mondjuk egy épületről, rögtön látom, értem, érzem, hogy miről van szó, nem kell spekulálni. Itt sajnos a fejünkbe kell rekonstruálni, a fejünkbe kell összerakni, hogy na, vajon mit is akartak ábrázolni, hogyan is néz ki ez a műszaki tárgy. De hát azért vagyunk itt, hogy ehhez hozzászokjunk, ennek az elvét, a technikáját elsajátítsuk, és fog ez menni. Na nézzük, hogy akkor hogyan is születnek merőleges vetítéssel a képek. Hogyan is lehet a térbeli alakzatot egy síklapon megjeleníteni. A tárgyra, az első képsíkra merőleges vetítő sugarak segítségével egyáltalán vetítő sugarakat bocsátunk a tárgyra, amely vetítő sugarak tovább haladva az első képsíkon nyomot hagynak. A vetítő sugarak a tárgynak a jellegzetes pontjait érintik. Ezek képzeletbeli, végtelen hosszúságú egyenesek, és azok az első képsíkon döféspontot alkotnak. Ez a döféspont sorozat, ez a rendszer rajzolja ki, pöttyözi ki számunkra a tárgynak a képét. És jelenik meg a K1 képsíkon a tárgy első képe, vagy első vetülete. Miután vízszintesnek képzeljük el a K1 képsíkot, ezek a képzeletbeli vetítő sugarak, vetítő egyenesek, függőlegesek, ezért azt az első vetületet felülnézetnek is szoktuk nevezni, mintha felülről tekintenénk a tárgyra. Ugyanezzel a technikával állíthatjuk elő a K2 képsíkon a tárgynak a második vetületét. Vagyis a K2 képsíkra merőleges vetítő sugarak segítségével a tárgy jellegzetes pontjain át egészen a K2 képsíkig vetítő sugarakat húzunk, és ezek nyompontjai ott kialakítanak egy újabb képet, ez a második vetület, vagy második kép, szoktuk előnézetnek is nevezni. Ha szükséges az egyértelmű ábrázoláshoz, akkor csinálhatunk egy harmadik képet is, természetesen a vetítő sugarak itt most a harmadik képsíkra lesznek merőlegesek. Ezt hangsúlyozom, merőlegesek, ez ennek a vetítési módnak a jellegzetessége, hogy merőleges vetítő sugarakkal dolgozunk, amelyek egymással természetesen párhuzamosak is. No, a harmadik képsíkon is kialakul egy kép. Hát most már van három képünk is, de hát ezzel a fél dobozzal, Ezzel a térbeli alakzattal nem sétálhatunk építkezésről építkezésre. Ez nem lenne elég praktikus. Éppen ezért megpróbáljuk ezeket síkba kiteríteni, kivasalni, nevezetesen úgy, hogy a K1 vízszintes képsíkot az előbb említett X1-2 tengely körül szép óvatosan a K2 síkjába forgatjuk, úgy, ahogy az ábrán ezt jelöltem is. Ugyanezt történik a K3 képsíkkal is, amit az X2-3 tengely körül ugyancsak a K2 síkjába forgatunk. Így akkor végül is mindhárom kép egy síkba kerül, és mondhatjuk, hogy végül is elértük a célunkat, mert a térbeli alakzatot síkban ábrázoltuk. Igaz, hogy nem egy kép, egyetlen kép segítségével, hanem három, a szükséges három, sok esetben csak kettő segítségével. Hát ez ennek a vetítési módnak a jellegzetessége, amit meg kell szoknunk. Ezen a képen ábrázoltam, hogy a egybeforgatott képsíkok a gyakorlatban hogyan is jelennek meg. Látjuk az X1-2 tengelyt, alatta az első képet, vagy első vetületet, amit felülnézetnek is szoktunk nevezni. Az X1-2 tengely fölött közvetlenül ott látjuk a második vetületet, vagy második képet, amit előnézetnek is szoktunk a gyakorlatban hívni. Illetve az X2-3 tengelytől jobbra forgattuk be a harmadik képet, vagy harmadik vetületet, amit oldalnézetnek nevezünk. Természetesen további képsíkokat is elhelyezhetünk a rendszerbe, és ezekre további képeket, vetületeket tudunk készíteni. És ha ilyeneket készítünk, hát így ebben az elrendezésben szoktuk megjeleníteni, ahogy én ezt fölvázoltam. Vagyis, hogyha mondjuk egy harmadik képsíkot nem jobb oldalra helyeztünk el, hanem bal oldalra, akkor természetesen jobbról vetítünk rá merőleges vetítősugarakkal, és akkor balra fogjuk forgatni, és akkor születik egy újabb oldalnézet, amit jobb nézetnek szoktunk nevezni. Mi az építőmérnöki gyakorlatban nagyon ritkán készítünk alulnézetet. Ha ilyen készül mégis, akkor azt az előnézeti kép fölé célszerű helyezni. Hátulnézeti képet pedig aztán végképp nem nagyon szoktunk csinálni, vagy legalábbis ilyen néven, illetve én még nem is láttam az építészeti gyakorlatban, de ha mégis, akkor azt majd az oldalnézet, a jobb oldalnézet mellé tesszük. Hát kérem szépen, így néz ki a merőleges vetítési rendszer. Az imént a műszaki rajzot egy nyelvhez hasonlítottam, a műszaki szakemberek nyelvéhez, de hát ezen a nyelven nekünk nem csak beszélnünk kell tudni, hanem érteni is. Tehát a beszéd, a kifejezés és a megértés mindig együtt kell, hogy legyen. A műszaki rajzokon a megértés a rekonstrukció. Vagyis mások által létrehozott, megrajzolt vetületekből nekem meg kell tudnom érteni, hogy mit is akart ő mondani, mit is akart elképzelni, mit ábrázolt. A fejembe kell ezeket összerakni. Ha nagyon leegyszerűsítjük ezt a rajzi kommunikációt, akkor a tervezőnek, aki kigondolja a szerkezeteket, jellemzően az a feladat, hogy ő a kigondolt dolgokat, mint egy lerajzolja, tehát műszaki rajzot készít, képet alkot, A kivitelező, amikor a dokumentációt kézbe veszi és kiteregeti, megpróbálja megérteni a vetületekből, hogy na most mit is akart ez a tervező. Van még képünk? Jó. A továbbiakban megpróbáljuk ezt a merőleges párhuzamos vetítési rendszert elmélyíteni, és a gyakorlatban egyszerűbb térelemeket ábrázolni segítségével. Térelemekből épülnek föl a bonyolultabb térbeli szerkezetek, testek, alakzatok. Ezek a térelemek a pont, az egyenes, a sík. Ezekből hozzuk össze a bonyolult szerkezeteket, és most első lépésként ezeket fogjuk megtanulni merőleges vetítési rendszerbe előadni. Ezen közben egy csomó új fogalommal fogunk megismerkedni. Előjáróban mondanám azért azt, ehhez az ábrázoló geometria alapjaihoz, hogy úgy állítottam össze az anyagát, ezt már említettem, hogy az építőmérnökök számára ez elengedhetetlenül szükséges információkat tartalmazza. Ugyanakkor viszont igyekeztem törekedni arra, hogy csak ezeket tartalmazza. Tehát fölösleges dolgokat ne. A mai nap ugyan mégis fogok olyan fogalmakat használni, amelyeket a szakmai gyakorlatban nem nagyon szoktunk mondani, viszont ahhoz, hogy ebbe a dologba elmélyedhessünk, mégiscsak néhányat meg kell ismernünk. Jó? Akkor most csinálunk egy kis világosat. Önök előveszik a füzetet, és megpróbálnak velem együtt szerkeszteni. Módszertanilag ajánlanám azt, hogy amit én a táblán szerkesztek, azt próbálják meg önök szinte még előttem megvalósítani, hogy minél hatékonyabb legyen ez a munka. Jó? Tehát nem csak úgy lemásolni a táblát. Bence, csinálna még nekünk egy kicsit több fényt, hogy függönyöket esetleg félre rángatni itt legalább elől. Megpróbálja. Meghúzni azt kész. Vagy szakad, vagy jön. magyarázom, hogy mit is rajzoltam. A legegyszerűbb alakzatunk, térelemünk a pont. Ábrázoltam egy térbeli ábrán, tehát nem a párhuzamos merőleges vetítési rendszerbe, hanem egy térbeli ábrán a K1, K2 és K3 képsíkokat, amelyeket az előbb megismertünk. Ebben tetszőlegesen elhelyeztem egy P pontot, és ennek a P pontnak kerestem a képeit, ezt próbáltam ábrázolni. Hogyan is tettem ezt? Úgy, ahogy ezt az előzőekben megbeszéltük, vagyis a P ponton keresztül a K1-re merőleges vetítősugarat bocsátottam le, amely átdöfte valahol a K1 képsíkot. Itt megjelent a P pontnak az első képe, vagy első vetülete, amit én P1 vesszővel jelöltem, és zöld színnel mutattam meg. Ugyanezt a technikát követtem a P pont második vetületének előállításához is, vagyis a K2 képsíkra merőleges vetítő sugár segítségével találtam meg a második vetületet. És most kivételesen harmadik képet is készítettem, amely természetesen a harmadik képsíkra merőleges vetítő sugár segítségével jött létre. Ez, ahogy hangsúlyoztam, egy térbeli kép. Bonyolult, munkaigényes. Lássuk, hogy hogyan születik meg a P pontnak három vetülete a párhuzamos merőleges vetítési rendszerbe. Ugye azt mondtuk, hogy a K1 képsíkot a K2 síkjába forgatjuk. A K3 képsíkot pedig úgy szintén a K2 síkjába, és így válik síkbeli alakzattá a három kép. És ezt a három képet már ilyen formában rajzoltam le a másik ábrámon. Ez tehát már a P pont merőleges vetítési rendszerben ábrázolt képe. Nézzük csak meg! Az X1-2 tengely fölött ott helyezkedik el a P2 vesző, miképpen itt is. Ott semmi változás nincs, ez a kép szinte átkerül ide. Miután a K1 képsík befordult a K2 síkjába, ilyen pozíciót vett föl, és a P1 vesző, tehát a P pont első vetülete, ide a második vetület alá került. Ha jól meggondoljuk, ezek az úgynevezett rendezők egy egyenesbe esnek. Ilyenkor mondjuk azt, hogy a P pontot rendezett vetületeivel ábrázoltuk. És hogyha szükségesnek látjuk, akkor még a harmadik képsíkon is megjelenítjük a P pontot, ahogy ezt én tettem. Figyeljük meg a tengelyektől mért távolság viszonyokat. Milyen magasan van a P2 vesző az X1-2-höz képest? Hát amilyen magasan a P pont a valóságban az első képsíktól volt. Vagyis gyakorlatilag a második képen le lehet mérni. A P pont első vetülete milyen távol helyezkedik el az X1-2 tengelytől? Amilyen távol a második képsíktól a P pont valóságos képe és vetülete is volt. Ez a méret tehát ide került. És a harmadik vetület milyen távol helyezkedik el az X2-3 tengelytől? Amilyen távol a P pont valóságos képe és vetületei a harmadik képsíktől elhelyezkedtek. Vagyis ez például itt a második képsíkon lemérhető, és ide át szerkeszthető. Hát kérem szépen, kicsit dedósnak tűnhet, hogy egy pont miatt ennyi cirkuszt csinálunk, de ezen próbálom magukkal megértetni ennek a vetítési rendszernek a lényegét. A továbbiakban én már nem fogok ilyen térbeli ábrákat rajzolni, most már csak ebbe a merőleges vetítési rendszerbe dolgozunk, sőt, ezeket a kereteket is el szoktam hagyni, már csak az alakzat, illetve a tengelyek szerepelnek, és egy idő után már a tengelyekre sincsen szükség, ha megszokjuk azt, hogy az első vetület az mindig a képnek az alsó régiójában, a második a felsőben, a harmadik pedig jobb oldalon helyezkedik el. Ábrázoljunk akkor most egyeneseket. Még egy kis időnk van. Egyenesek közül legelőször egy általános helyzetű egyenest fogunk két képe segítségével ábrázolni. Ezért is hoztam ezeket a kitűnő léceket. Az általános helyzetű egyenesnek nincsen semmiféle különleges tulajdonsága, tehát önök is két képe segítségével, két vetülete segítségével ott a füzetükben már el is készíthetik a vetületeket. Hát ilyen egyszerű a Monge projekcióban egy általános helyzetű egyenesnek az ábrázolása. A nagy veszély abban van, hogyha nem igazán értjük ezeket az ábrákat. Mindig magunk elé kell precízen képzelni. Vagyis, hogyha az X1-2 tengely fölé nézünk, akkor ugye látjuk az alakzatnak az előnézetét, és látjuk az X1-2 tengely magasságában ennek a K1 képsíknak az élét. Ezt próbáljuk meg valahogy megszokni. Ha viszont az X1-2 tengely alá nézünk, vagyis felülnézetben próbálunk tájékozódni, akkor viszont az X1-2 tengely magasságába ide kell képzelnünk a második képsíkot, amelyet most csak egy élben látunk. És attól függően, hogy melyik tér felett nézi az ember, ez a mi kis dobozunk, ez így billeg az élén. Próbáljuk meg ezt az E egyenest rekonstruálni. Hogyan helyezkedik el a térben ez az E egyenes? Hát én a következőképpen szoktam csinálni. Megengedik, megmutatom először. Tekintem a felülnézetet. Ha a felülnézetet nézem, ahogy az előbb mondtam, akkor itt van az X1-2 tengely magasságában a második képsík élve. És azt látom, hogy az egyenesnek ez a vége, idézőjelben, mert hiszen az egyenes az egy végtelen alakzat, ugye? Egy dimenziós dolog. Természetesen praktikus okokból én csak egy meghatározott szakaszán ábrázolom itt. Tehát ez a vége közelebb van a második képsíkhoz, mint ez. Nosza, akkor most állítsuk be az én kis lécemet úgy, hogy ez a második képsíkhoz közel legyen, tehát ez a vége közel legyen, emez pedig távol legyen. Hát mindig úgy képzelem el itt ebbe az előadóba ezt a képsíkrendszert, mintha a táblasíkja lenne természetesen a második képsík, a padlósíkja az első, és ha szükséges, akkor a falsíkja a harmadik képsík. Tehát ez így van. No most ez a kép, ez a felülnézeti kép a magassági viszonylatokról nem ad semmiféle információt. Hogy erről is tudjunk valamit, kell ránéznünk a második vetületre, ami viszont azt mutatja, hogy emez vége lentebb van, vagyis az első képsíkhoz közelebb van, mint ama. Nosza, beállítjuk ennek megfelelően a kis egyenesünket. Kész. Ezzel előállítottuk azt az egyenest, amit itt két vetületében, monsprojekcióban ábrázoltunk. Ennyi az egész. Jó? Erre fölhívnám a figyelmet, hogy a valóság és a képek között ilyen szoros kapcsolatot tartsanak fönn. Tehát mindig próbálják meg elképzelni, ha kell kicsit dedós módszerrel, a ceruzával eljátszani ezt az egyenest, de semmiképpen ne szakadjunk el. Itt nem lehet megtanulni, megjegyezni, hogy egy általános helyzetű vagy egy különleges helyzetű egyenes a képeken így vagy úgy néz ki. Tartsunk most egy kis szünetet. Az első fél időben megismerkedtünk a párhuzamos merőleges vetítési rendszerrel, annak az elvével, és most elkezdjük, illetve folytatjuk különböző egyszerű térelemeken az alkalmazását. Bemutattuk a pontnak az ábrázolását a képsíkrendszerbe, lerajzoltuk első, második, harmadik vetületét, az összefüggéseit taglaltuk, és rátértünk az egyenesekre. Az egyenesekből először egy általános helyzetet mutattam be, megbeszéltük a rekonstrukcióját, hogyan kell a vetületek alapján elképzelni a térben azt az egyenest. A továbbiakban ismerkedjünk meg néhány különleges helyzetű egyenessel. Hát ez az a téma, ahol olyan fogalmak is előfordulnak, amit az építőmérnöki gyakorlatban nem nagyon szoktunk használni, tehát a szakmában. Ugyanakkor viszont a témának a műveléséhez fontos. Elsőként az úgynevezett főegyenesekkel vagy fővonalakkal ismerkedünk meg. Ezek olyan egyenesek, amelyek valamelyik képsíkkal párhuzamosak. Tehát például az első főegyenes az első képsíkkal párhuzamos. Egy ilyet mutatok az én kis lécem segítségével. Ez egy első főegyenes vagy első fővonal. Állhat így is, sokféleképpen állhat. A lényeg, hogy párhuzamos az első képsíkkal. Noha ez így van, akkor kérném Önöket, hogy oda a kis papírjukra rajzoljanak egy első főegyenest két vetülete segítségével, tehát két képe segítségével. Nekem így sikerült. Miért? Ez itt az X1-2 tengely. Ha a felülnézeti képet tekintem, akkor ott általános helyzetűnek tűnik az egyenes. Nincs semmilyen különleges jellegzetessége. Viszont a második kép, az előnézeti kép, az a dolgoknak a magassági viszonylatairól ad információt, azt pedig azt mutatja, hogy az egyenes minden pontja azonos távolságra van a képsíktól, az első képsíktól, tehát vízszintes. Vagyis egy első főegyenes, első fővonalról van szó. próbálkozzunk meg egy második főegyenest is ábrázolni. Én is elkészültem vele, nekem így sikerült. Ez azt mutatja, ha a felülnézeti képre nézek, hogy az egyenes minden pontja azonos távolságra van a második képsíktól. A második képen, vagyis az előnézeti képen pedig általános helyzetűnek tűnik. Ez tehát egy második főegyenes, vagy második fővonal. További különleges helyzetű egyenes az úgynevezett vetítő egyenes. Vetítő egyenes. A vetítő egyenes az mindig merőleges valamelyik képsíkra. Tehát a főegyenes párhuzamos volt, a vetítő egyenes pedig merőleges valamelyik képsíkra. Értelemszerűen az első vetítő egyenes merőleges az első képsíkra, vagyis, ha úgy tetszik, függőleges. A második vetítő egyenes pedig a második képsíkra. Ha a harmadik képsíkot is használom, akkor így kell tartsam az egyenesemet, vagyis a harmadik képsíkra merőleges. Na hát legalább az első és második vetítő egyenest jelenítsük meg a rajzunkon. Gondolom, önöknek is valahogy így néz ki a rajzokon a vetítő egyenes. Az első ábrán egy első vetítő egyenest jelenítettem meg, amely tehát merőleges az első képsíkra. Ha viszont merőleges az első képsíkra, felülnézete egyetlen pötty, egyetlen pont. Ha a második képet nézem, tekintem, az pedig egy függőleges egyenes. Ez az a nehézség, amiről már szóltam, hogyha erre a képre nézek, vagyis az előnézeti rajzra, akkor az X1-2 tengely magasságában élben kell elképzelnem. Lehet, hogy valami nem jót mondtam. Akkor itt az X1-2 tengely magasságában élben kell elképzelnem az első képsíkot. Ha viszont ide a felülnézeti rajzra tekintek, akkor pedig a második képsík kell, hogy itt megjelenjen élben a szemünk előtt. Ez a titka szerintem annak, hogy helyesen szemléljük ezeket a vetületeket. Ezt próbálják megjegyezni. Jó. Azt nem említettem, hogy ha bármilyen kérdésük van, akkor azt rögtön tegyék föl, ne várjanak szünetig, majd megkérdezzük. Most mindjárt bele lehet beszélni. A fontos cél az, hogy megértsük egymást. No jó, elég ezekből az egyenesekből. Most az egyenesek kölcsönös helyzetét próbálom néhány szóval megvilágítani. Két egyenes, az lehet metsző, ugye? Tehát két egyenes metsző is lehet. Lehetnek párhuzamosak, és lehetnek kitérők. Most metsző, párhuzamos és kitérő egyeneseket fogunk ábrázolni most projekcióban. Nincs semmi különleges, két metsző egyenes párt rajzoltam le. A metsző egyenesek egy pontban, a metszés pontban metszik egymást. Miután egy pontról van szó, természetesen tehát a pont, két vetülete egy rendezett egyenesre fognak kerülni. Ezt már megtapasztaltuk ott fent, ugye? Próbáljunk meg most két párhuzamos egyenest megjeleníteni. Hát ezt én le se rajzolom, ez annyira egyszerű. Ha a valóságban, a térben két egyenes párhuzamos egymással, akkor könnyű belátni azt, hogy a vetületeik is párhuzamosak lesznek egymással. Én inkább most egy különleges helyzetű párhuzamos egyenest rajzolnék, ez talán tanulságosabb. Ez most nagyon érdekes, hogy sikeredett nekem. Biztos, hogy jól csináltam. Ez két párhuzamos egyenes? Hol a párja? Felülnézeti. Hát van ilyen, hogy az egyik fedi a másikat, tehát az egyik vetületen a két egyenes fedésben vannak, tehát egyik fedi a másikat, és ilyen módon csak egyetlen egyenes látszik. Meg lehetne azt mondani, hogy a kettő közül, az A és a B egyenesek közül melyik látszik, és melyik takarja a másikat? Jól mondják, csak nem igazán értem. Most A vagy B? Aki A-t mond, mondjon. Hát igazuk van, az A a nyerő, ugyanis a vetítés iránya, ha az első képet tekintem, az fölülről van, tehát azokkal a bizonyos vetítő egyenesekkel, amiket ott ábrázoltam, felülről bombázzuk az egyenesünk pontjait, tehát a vetítő sugarak először az A egyenesbe ütköznek, és így azt látjuk, azt takarja a B egyenest. Na rendben van. Nézzük akkor egy kicsit cselesebb, kitérő egyeneseket. Ha két egyenes se nem metszi egymást, se nem párhuzamosak, akkor kitérők, ugye? Még annyit kell tudni, a metsző egyenesekre egyetlen közösség fektethető, a párhuzamosokra is egy közösség fektethető, de a kitérő egyenesekre nem fektethető közösség. Azok nem fekszenek egy síkba. Ezért megmutatom, mert mindenki el tudja ezt képzelni. Ez például két kitérő egyenes, ugye? Tehát nem metszik egymást, nem is párhuzamosak, csálén állnak, ugye? Ahogy mondani szoktuk. Most próbáljunk meg két vetülete segítségével egy ilyen csálé egyenes párt, tehát egy kitérő egyenes párt ábrázolni. Jó? Próbálkozzanak meg vele, aztán majd én is követem önöket. Hasonlóképpen sikerült önöknek is? Hoppá, nem tévedtem? Ez nem két metsző egyenes pár? Miből lehet tudni? Ő tudja, mondja hangosan? Így van. Tehát azt mondja, kicsit felhangosítom, hogy a metszés pontok nem esnek egybe. Hát igen, ezek persze csak látszólagos metszés pontok, mert a valóságban nem metszik egymást, ugye? Ezek látszólagos metszés pontok. Ha ezek igazi metszés pontok lennének, akkor egy rendezőre kerülnének, úgy, ahogy a tisztességes metsző egyenes párnál ezt megtapasztaltuk. Valóban. Tehát ez egy kitérő egyenes pár két képe. Azt meg lehetne mondani, hogy itt most például az előnézeti képen, itt, ahol látszólagos metszéspontjuk van, melyik takarja a másikat? Az A látszik, és a B elbújik mögötte, avagy fordítva. Tehát itten. Hogy? Hát hallok én itt A-t is, B-t is, de lehet, hogyha jobban hegyezem a fülemet, még C is lesz. Persze itt nem is az a lényeg, hogy A vagy B, hanem a magyarázat, tehát a módszer, hogy hogy jutunk az eredményhez. Van esetleg, aki fölteszi a kis kezét és jelzi, hogy ő egyedül elmerésztett magyarázni nekünk. Ottan van, mondja. Hát onnan. maguk felül, innen az előadóból. Nem attól függ. Nem. Na akkor megpróbálkozom vele én. Abból kell kiindulnunk, hogy ez egy előnézeti kép. Egy előnézeti kép. Ha én a felülnézeti képre ránézek, akkor minket hova kell képzelni? Mi itt vagyunk valahol. Önök itt vannak. És innen tekintenek a képre. És a második képség, ahogy már arról beszéltünk, itt helyezkedik el, és egy élben látszik az X1-2 tengely magasságába. Ugye? Erről beszéltünk. Tehát ha felülnézetet nézem, akkor az a bizonyos doboz, az így billen. Ha viszont ez így van, akkor nyilvánvaló az A és a B közül az fog látszódni a látszólagos meccés pont környezetében, amelyik a vetítés irányához közelebb van. Mert hiszen a vetítő sugarakat innen bocsátjuk a második képségre merőlegesen. Vagyis, itt ha behúzom ezt a merőlegest, akkor látható, hogy a vetítő sugár először a B egyenest látta meg, idézőjelbe, és amögött szolidan megvilt az A. Tehát a B egyenes látszik, az A-t meg egy icipicit megradírozom, jelezvén, hogy az elbújik a B mögött. Így gondolták, ugye? Na, semmi gond, mert még tehetünk egy próbát. Meg kéne állapítani ugyanezt a láthatóságot a felülnézeti képen. Tehát a kérdés úgy szól, hogy a felülnézeti rajzon a látszólagos meccéspont helyén melyik látszik, az A vagy a B, melyik fedi a másikat. Próbálják ezt kigondolni, mindenki próbálja meg a véleményét kialakítani, és aztán utána megbeszéljük. No, gondolkodjunk csak együtt. Ugye most a felülnézeti képen kell eldöntenünk valamit, és nyilvánvaló, hogy a két egyenes közül az fogja takarni a másikat, amelyik a vetítés helyéhez közelebb van, tehát amelyik a vetítő sugárba először ütközik. Na de azt innen, erről a képről nem tudom megmondani, mert ugyanolyan vastagra van rajzolva mind a kettő, tehát ez nem árulkodik. Ezért kell ránéznünk a második vetületre, mert a magassági viszonylatokat az érzékelteti. Azt viszont látom, hogy ez itt az első képség, onnan jön a vetítés, tehát a vetítő egyenes onnan érkezik, és először a B egyenes beütközik. Az A pedig diszkréten megbújik alatta. Tehát a B takarja az A-t. Ezért az A-t megradírozom egy picikét, megszakítom, tehát a B megy itt is. Nehogy valaki megjegyezze, hogy ez vagy az, tehát nehogy lefényképezze a szemével, mert az nem ér semmit. Ezt a gondolkodásmódot kellene megérteni, elsajátítani, és akkor megyen ez a dolog. Jó, ezek voltak tehát az egyenes párok. Most megint megismerünk egy újabb fogalmat, nevezetesen a nyompont fogalmát. Nyompont. Nyompont. Ezt úgy szintén nem használjuk az építőmérnöki szakmába, de itt fog kelleni nekünk, hogy magas szinten műveljük ezt a tudományt. Tekintsünk egy egyenest. Ez az egyenes, ahogy említettük, végtelen hosszúságú, és valahol ez az egyenes átdöfi a képsíkot. Ahol átdöfi, metszi a képsíkot, ott nyompont keletkezik. Ha az egyenes az első képsíkot döfi át, akkor első nyompontjáról beszélünk. Ha második képet, akkor a második. Ilyen egyszerű a dolog. Rajzoljunk egy egyenest, amelyik átdöfi az első képsíkot is, a másodikat is. Ezt el tetszettek olvasni? Rajzoltam egy egyenest, és kérem önöket, hogy keressék meg ennek az egyenesnek a nyompontjait. Ha egyáltalán vannak. Tehát gondolom, hogy vannak. Nekem így sikerült. Nézzük, hogy mit is tettem. Ábrázoltam tehát egy általános helyzetű egyenest, nincs semmi különleges tulajdonsága. Jó hosszúra nyújtottam az egyenesemet, és így elmetszette mind az első, mind a második képsíkot. Most tekintsük először a felülnézeti képet, vagyis az első vetületet. Szeretném megtudni azt, hogy az egyenes hol döfi át az első képsíkot. Innen föntről hiába nézem, nem tudom ezt meg, rá kell tekintenem a második vetületre, mert a magassági viszonylatokat az mutatja. Ha ide a második vetületre nézek, akkor ahogy már mondtam, az első képsíkot itt élben látom. És ha élben látom, akkor látom, hogy az egyenes itt, ebben a pontban éri el az első képsíkot. Noha ez megvan, megörülök neki nagyon, és levetítem ide az első képre, és itt jelzem, hogy az egyenes itt döfi át az első képsíkot. Innentől kezdve próbáltam szaggatott vonallal ábrázolni, hogy mintegy bebújik a víz alá, és onnan már nem nagyon látszik. Ugyanez az elv érhető tetten a második nyompont meghatározásánál, vagyis tekintem a második képet, de arról nem tudom, mert nem árulja el, hogy hol megyem be a második képségbe, ezért rá kell néznem a felülnézeti képre, ahol az egész második képség itt élben jelentkezik, és fényesen látszik, hogy az egyenes itt döfi át a második képségot. Nekem meg nem kell több, innen gyorsan fölvetítem az egyenes második képére, és meg is van a nyompont. Tehát ez az egyenesnek a nyompontja, nyompontjai. Hagyjuk most már tényleg az egyeneseket, mert gondolom, hogy unják. Foglalkozzunk egy picit a síkokkal. Csak azt nem tudom, hogy ezt a mi síkunkat hogyan tudnám én itt a képségrendszerben megjeleníteni. Ugyanis ez a kép, ez a sík, ez egy kétdimenziós alakzat, vastagsága nincsen neki, de szélessége, magassága van, tehát egy kétdimenziós alakzatot hogy tudok megjeleníteni? Hát az a eljárás alakult ki itt a gyakorlatban, hogy meg tudjuk jeleníteni például három pontjával, mert ugye három pont az már egyértelműen meghatároz egy síkot, vagy például két metsző egyenes pár, az is egyértelműen meghatároz egy síkot, vagy két párhuzamos egyenes, ez is. Tehát ezek valamelyikével, vagy egyszerűen a végtelen nagy síkból egy idomot szabunk ki, egy háromszög idomot, vagy egy téglalap négyszög idomot, és akkor ezt jelenítjük meg. Most próbáljunk meg egy síkot, egy általános helyzetű síkot, egy ilyen háromszög idommal megjeleníteni. Egy általános helyzetű síkot jelenítettem meg, egy háromszög idommal. Ne feledkezzünk el soha arról, hogy a valóság és a rajz között szoros kapcsolatot tartsunk. Tehát, hogyha egyszer lerajzolunk vetületeiben egy ilyen síkot, egy sík idomot, akkor ezt próbáljuk meg a valóságban is elképzelni, eljátszani. Én is megpróbálom. Úgy szoktam, hogy ránézek a felülnézeti rajzra, vagyis az első képre, és akkor látom, hogy a C pontja az elég közel van a második képsíkhoz. Csak zárójelbe jegyzem meg azt a nagyon fontos dolgot, hogy amikor az első képet nézem, itt van élben az egész második képsík. Tehát a C pont a második képsíkhoz közel van. Az A pont kicsit távolabb, a B pedig a legtávolabb. Nosza, ez körülbelül így néz ki nekem. Így. Igen ám, de most nézzük a magassági viszonyokat is. Ezt pedig a második kép fogja nekünk prezentálni. Ebből látom azt, hogy a C pont van lejjebb, tehát ő van legalul, az A egy kicsit följebb, a B pedig egész magasan. Ennek megfelelően emelem az A-t, és emelem a B-t. Tehát valahogy ez a valóságban így nézhet ki. Ez a kis óvodás játék rendkívül fontos számunkra, ne tessenek szégyelni. Otthon lehet, hogy a szülők kicsit csóválják a fejüket, miket tanítanak ebbe az iskolába, de higgyék el, hogy ez az egyedüli módszer. Ezt az ilyen pozíciójú síkot egyébként feszített síknak nevezzük, mert így kifele feszül, ha pedig az a bizonyos sík úgy a képsíkrendszer felé dől, akkor dőlt síknak. Nincs semmi szakmai jelentősége, csak éppen eszembe jutott. Tehát ezzel a három ponttal, ezzel a háromszög idommal megjelenítettünk egy általános helyzetű síkot. Hát kérem szépen, emlékeznek még arra, hogy milyen az a főegyenes? Hogy? Hol van a fő? Ott van la. Az egyik képsíkkal párhuzamos egyenes, az a főegyenes. No hát ugyanilyen alapon a síkokról is beszélhetünk. Vannak fő síkok. A fő sík valamelyik képsíkkal párhuzamos. Kérem szépen önöket, hogy most egy háromszög idomot rajzoljanak első fősíkként, tehát amelyik első fősík. Tehát egy első fősíkot jelenítsünk meg. Én egy picit módosítottam a saját feladatomon, mert én is egy első fősíkot jelenítettem meg, de én két metsző egyenes párral ábrázoltam ezt a síkot. Felülnézetben nincs rajta semmi különleges, két általánosnak látszó egyenes, metsző egyenes természetesen, és a második kép az, amelyik árulkodik arról, hogy itt egy fősíkról van szó, mert az egyenes párnak minden pontja azonos távolságra van az első képsíktól. Ez volt tehát egy első fősík. Ugyanilyen alapon megyen természetesen a második és a harmadik fősík is. Azt most már nem rajzolom le. Vetítősík. Hát, hogyha egyenesből volt vetítő egyenes, akkor a síkok között is találhatunk vetítő síkokat. Most azt kérném önöktől, hogy ábrázoljanak egy második vetítő síkot. Emlékeztetőül elmondom, hogy a második vetítő sík az természetesen merőleges lesz a második képsíkra. Most lehet ezt egy téglalapidommal vagy két metsző egyenessel, két párhuzamos egyenessel is. A lényeg tehát, hogy a második képsíkra merőleges legyen a síkunk. Akkor lesz vetítő sík. az én ábrámon egy második vetítősík látható, egy jól nevelt téglalap idomot választottam ki, és ezt forgattam második vetítősík pozícióba. Mint látjuk, felülnézetében semmi különlegeset nem lehet mondani róla, egy egyszerű mezei téglalapidom. A második képe viszont elárulja, hogy itt vetítősíkról van szó, hiszen az egész sík egyetlen vonal, vagyis élben látszik, tehát második vetítősíkról van szó. Igen, tessék? Még egyszer? Igen, de ez többet tud, mint ez, mert ez párhuzamos a képsíkkal, ez viszont nem párhuzamos. Tehát erre föl is hívnám a figyelmet, hogyha feladatot kapunk, és valamilyen különleges tulajdonságot tulajdonítunk egyenesnek, síknak, stb., akkor az csak annyit tudjon, amennyit kérünk tőle, többet ne. Tehát egy általános helyzetű egyenes, az ne legyen vetítő, meg ne legyen főegyenes, tehát különleges helyzete ne legyen. Jó. No, még egy fogalommal tartozok önöknek, amit célszerű megismernünk, bár a szakmai gyakorlatban ezt sem szoktuk használni. A nyomvonal fogalmát. Nyomvonal. Ha emlékszünk arra, hogy mit beszéltünk meg a nyompontokkal kapcsolatban, akkor roppant egyszerű lesz megegyezni a nyomvonalakat. A nyompont ugye az volt, amikor az egyenes átdöfte valamelyik képsíkot, a nyomvonal pedig, amikor valamelyik sík elmetszi a képsíkot. Tehát a síknak a képsíkokkal való metszés vonala, találkozási vonala, az a nyomvonal. Nyilvánvaló, hogyha az első képsíkot metszi, akkor ez a metszés vonal a sík első nyomvonala, és így tovább. Hát csináljunk erre is egy példát. Kérem szépen, ennyi az egész, elnézést, ha csalódást okoztam önöknek, de egy általános helyzetű sík, ahogy elmetszi az első képsíkot, egy ilyen általános helyzetű első képsíkban fekvő vonal. Kész. Ennek hol a párja? Tehát ez ugye a nyomvonal első vetülete, az első nyomvonal első vetülete. A második képe hol lesz? Ezt kérdezem önöktől. Hogy? Nagyon jól mondja, itt lesz az X1-2 tengely magasságába, ahol tehát ugye az első képsík van. Mert ha a második vetületre nézek, nem győzöm hangsúlyozni, az első képsík egyetlen vonalként itt jelenik meg. Tehát a nyomvonal második vetülete itt van benn az X1-2 tengely magasságába. Próbálják ezt meg belátni. Lerajzoltam a második nyomvonalát is a síknak, ugye az a második képe, és itt megint fölmerülhet bennem az a kérdés, hogy ha ez a második nyomvonalnak a második vetülete, akkor hol van a második nyomvonal első vetülete? ugyanúgy az X1-2 tengely magasságában. Hogy könnyebben el tudjuk képzelni ezt az egészet, ide teszem ezt a háromszög vonalzót, és akkor valahogy el tudjuk képzelni, ha meghosszabbítjuk képzeletben ezt a síkot, amit ez a háromszög idom kifejez, akkor valahol elvágja az én első képsíkomat egy vonalban, egy meccés vonalban, az az első nyomvonal, ugyanakkor viszont valahol találkozik előbb-utóbb a második képsíkkal is, és ott is húz egy vonalat. Könnyű belátni, hogy ez a két meccés vonal, ez a két nyomvonal egy pontban fog találkozni, pont itt a sarokban, az X1-2 tengely magasságában. Hát kérem szépen, az az érzésem, le is járt az időnk, meg hát meg is ismertük a merőleges vetítési rendszert. Hát én kívánom, hogy ebből brilliánsan tudjunk műveleteket végezni. Köszönöm a figyelmüket, további jó munkát!